Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Kedves hallgatóink, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye ma ünnepli az egyházmegyei búcsút. A Mária Pócsik egy templom falai között és a szabadtéri oltárnál ma is a közös hálaadásé és a lelki megújulásé lesz a főszerep. Ez alkalomból 11 órától ünnepi szentmisét közvetítünk Mária Pócsról, melyet Berta Tibor tábori püspök mutat be. Ismét megtartották a tavasszal merénylet kísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósítói vacsorát Washingtonban. Kiemelt biztonsági intézkedések mellett Donald Trump elnök részvételével, de szűkebb meghívotti körrel és új helyszínen tartották meg a fehérházi tudósítók gála vacsoráját, amely áprilisban merénylet kísérlet miatt szakadt félbe. A Fehérházi Tudósítók Egyesületének éves rendezvénye az amerikai politikai újságírók kiemelt eseménye. Az újból megrendezett vacsorán a Trump adminisztráció számos tagja vett részt, ugyanakkor az alelnök és a külügyminiszter távol maradt. Az Európai Unió segítségét kérte a spanyol kormány az ország középső részén pusztító erdőtüzek megfékezéséhez, miután országos jelentőségű vészhelyzetet hirdetett Madrid, Kasztília és León tartományokban. A lángok miatt már több mint 19 ezer ember kitelepítését rendelték el, miközben a hatóságok további tűzoltó repülőgépek bevetését sürgeti. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a Magyar Távirati Iroda. A Független Benzinkutak Szövetsége saját álláspontját ismertetve hangsúlyozta, az egyetlen hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadó alkalmazása. Tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Megoldási javaslatuk szerint be kell engedni az importot, be kell fogadni a magasabb árakat is, amelyek viszont magasabb adókat is jelentenek. Ezzel megáll a benzinturizmus, a magasabb adóbevételből pedig lehet támogatni a rászorulókat, a tömegközlekedést és a munkába járást, közölte a mintegy 200-300 benzinkutat képviselő Független Benzinkutak Szövetsége. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül az esztergomi gyárában a Suzuki, amely az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, ismertette a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint a beruházás erősítheti a magyar beszállítói hálózatot, a mérnöki kapacitásokat és a kutatásfejlesztést. Eltávolították péntek délután az egy nappal korábban talált szennyező anyagot a fekete körösről, tájékoztatta a Köti Vizik PR munkatársa a Magyar Távirati Irodát. Pozsárné Kackó Zita elmondta, a teljes uszadékot vélhetően marha fekáliát eltávolították a folyóról, a terjedés megakadályozása érdekében telepített merülőfalat egyelőre a helyszínen hagyják. Hozzátette, a szakhatósági vízi mintavételek eredményére valószínűleg hétfőig várni kell. A laboratórium ugyanis akkorra tudja ellenőrizni, hogy baktériumfertőzés jelen van-e a mintákban. Pénteken 11 órától a Békés megyei kormányhivatal agrárügyi főosztályának mezőgazdasági osztálya általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a fekete körös teljes magyarországi szakaszán. Híreink végén az időjárásról. Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható a napsütés, a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk, a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként erős lesz a déli-délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Udvari Józsefet, akit Alsó Zsolcán és környékén mindenki csak úgy ismer, hogy a Fagyis Józsi bácsi. Jól gondolom én ezt?
Jó, igen, mindenki így nevez, és a környező falvakból is úgy jönnek. Józsi bácsi fagyizóját keresik. Ezt mindenki meg tudja mutatni, hogy hol van.
Ez így van. És mikor kezdődik a történet? Mióta is foglalkozik Ön fagyi készítéssel?
84-ben nyitottunk, 84 tavaszán. A feleségem nevén volt ez a fagyizó. Én ugye a Bájernél dolgoztam. Én mikor hazajöttem, akkor álltam be mindig fagyit készíteni, segíteni, hogy ő tudjam pihenni.
Hogyan jött az ötlet, hogy miért éppen fagyizó?
Hát ez úgy jött össze, hogy az anyósom itt volt velünk, és beteg lett. A feleségem tanított az egészségügyi szakiskolában, ott tanított, és valakinek haza kellett jönni. Hát én, mint vő, nem vigyázhatok az édesanyjára, így le kellett neki mondani a pedagógus pályáról, hazajött, de hát egy fizetésből ugye nehéz megélni, és én találtam ki ezt, hogy csináljunk egy fagyizót. És annak idején még úgy lehetett csinálni, hogy teívó fagyizóként szerepelt. Így adták ki az engedélyt.
Tehát nem hát szükséges fagyizó volt hozzá a teívó is?
Igen. És az annak idején ugye a tanácselnök Horváth Jancsi megkövetelte, hogy tejet áruljak. Hát én 5 litert rendeltem, és a szomszédokkal megvetettem, hogy vegyétek már meg az 5 liter tejet, hogy ne maradjon itt a nyakamon. Ez így kezdődött, és utána, amikor már ezt meg lehetett szüntetni, akkor lett csak fagyizó.
Fagyizó? Milyen fagyizó is? Hogyan lehetne leírni? Milyen fagyikat készít Ön?
Hát én teljes fagyikat, vizes fagyikat készítek, és keverem első perctől, tehát én kész fagylatokat, mint olyan tartósítós fagylatokat nem hozok. Én magamnak keverem, azóta is megvan a keverőgépen minden, és most is a mai pillanatban is keverem.
Igen, hát megszületett az ötlet, hogy legyen fagyizó. Na de hát ez is egy szakma, ezt is meg kell tanulni, ki kell tanulni. Hogyan tanulta meg az alapokat?
Saját bőrömön kellett kitapasztalni, hogy hogy kell jó fagylatot csinálni. Ezt nem fogom elárulni, hogy hogy volt, mert ezt mindenki próbálja ki, és csinálja, és a másik dolog az, és most is mondom, hogy aki a gyereket nem szereti, a gyerekeket, az ne nyisson fagyizót. Mert a gyereket nem lehet becsapni, és megjátszani, hogy jó, de szeretlek, édesem. Nem, ez nem megy. Ez tényleg így van. Szeretni kell a gyereket, mondom, másképp ne is kezdje hozzá, mert ebből nem lehet megélni. Tehát ez csak egy ilyen kisegítő valami. Hát most is ugye, ahogy én csinálom, nyugdíj mellett. Nekem nem ez a fő keresett lehetőség, mert nyugdíjam megvan. Egy kicsit hoz hozzá, hát azért árulom ilyen áron, mint amilyen áron árulom. De én azért csinálom, mert szeretem. Szeretem a gyerekeket, és én szeretem. És nekem már hiányzik, hogy én ne csináljam ezt.
Gondolom, van egy napi rend. Valamikor el kell kezdeni a fagyit készíteni, hogy aztán délutára, dél körül, hát majd Ön elárulja, mindig friss fagyi legyen.
Na, az kérlek szépen, azt úgy kell csinálni, hogy reggel én már 6 órakor kint vagyok, és délelőtt lekeverem a fagylatot, ami kell délutára. 12-kor nyitok, este 7-ig vagyok nyitva, de én délelőtt mindig lekeverem a fagylatot, ami kell.
A mennyiséget már kitapasztalta az évek során?
Majdnem 40 év alatt már kitapasztaltam, hogy mennyi kell, úgyhogy tudom, hogy mennyi kell. Ez nem gond a részemről.
Beszéljünk az ízekről. Nagyon nehéz az ízeket szavakkal érzékeltetni, de azért mégis amennyire tudjuk, írjuk le Józsi bácsi, hogy milyen ízűek az udvari féle fagylaltok.
Az alap a csoki, vanília, puncs és a citrom, de a citrom az kell.
Nekem a kedvencem.
Na, mellé megcsinálom a gyümölcsöket. Tehát őszi barack, mindenféle gyümölcsöt csinálok, és benne van a szárított gyümölcs is, tehát valódi gyümölcsfagylaltok, úgyhogy mindenki dicséri. Hát én is szeretem a fagylaltot, mert még a mai napig is 4-5 fagylaltot megeszek, úgyhogy meg a gyerekeim is, pedig már nagyok, de mindig fagyiznak ők is, úgyhogy gyümölcsfagylaltok főleg. Én nem szeretem ezeket a különleges akármiket, mert ez csak szédítés, tehát az nem az igazi.
És akkor az alapízekből minden nap kapható, valamint variálja mindig valamilyen gyümölcsízzel is?
Variálom mindig, hát 7 féle fagylatot tudok egyszerre, mert tárolom ilyen. Tehát 4 ugye az stabil, a 3-at tudom mindig variálni, és mindig, hát figyelem általában, hogy miket kérnek az emberek, és próbálok ahhoz alkalmazkodni, hogy mindenkinek a kedvébe járja. Ezt így csinálom.
Említette, hogy vizes fagylalt, teljes fagylalt. Igen. Nem kérem, hogy a kulisszatitkokat elárulja, de mihez mi szükséges? Vagy hogyan dől el, hogy milyen fagyinak milyen lesz az alapja?
Hát én Debrecenből rendelem az alapanyagot. Onnan hozzák nekem, és ahhoz teszem a vizet. Tejet nem teszek bele. Nem, az benne van. Tejporból van az alapanyag, tehát ez mese, hogy kézműves, meg mit tudom én, hát az kézműves azért, mert keverem. Én soha nem adok ilyen neveket meg, hogy kézműves vagy van, mert ez csak szédítés. Ez nem igaz. Most is azt mondom, meg mondják, hogy főzött fagylalt. Olyan ritka már most a főzött fagylalt, és az, hogy külön szakma, tehát ez nem megy. De mondom, sokat becsapnak ezzel, hogy főzött fagylalt, kézműves. Hát kézműves azért, mert keverem, de aki kiírja sokszor, mert én ugye tapasztalom, ez ágában sincs, hogy keverje, hanem kézfagylatokat rendel, és kiírja, hogy kézműves fagylat. Én nem szeretem az embereket becsapni.
Nagyon fontos a keverés. Mennyi ideig szükséges egy fagylaltot keverni? Valamint mitől finom a fagylalt? Minél lágyabb, minél sejmesebb ízű?
Hát megvan, a gépet úgy kell beállítani, hogy az kellő ideig keverje, úgyhogy először így is be kell áztatni, tehát ezt elő kell készíteni. A keverés az nem sokáig tart, 10-15 perc a gépben, ami megy, de hát egy fagylalt úgy összességében, hogyha mindennel számolom, olyan 3-4 óra. De mondom, a keverés az csak egy olyan 15 perc, semmi több.
Fontos a hűtés, ne legyenek benne jégdarabok. Arra nagyon oda kell figyelni, valamint
vízből,
még mire?
Vízből nem lehet fagylaltot csinálni. Sokszor az a baj, hogy sok vizet tesznek bele, az világos, hogy kicsapódik. És a formán az vizes. És olyan kásás lesz. Az enyém nem kásás. Ezt merem állítani, hogy inkább kevesebbet teszek bele a vizet, mint többet.
Önnek van kedvenc fagylaltja?
Nekem csak a gyümölcsök a kedvenceim. Én az édeseket annyira nem szeretem. Én a gyümölcs fagylaltokat, azokat mindig is eszem, tehát én a mai napig is.
És ha már édességet említ, akkor hogyan tud arra törekedni az ember, hogy ne legyen túl édes az a fagylalt, akár több gombócot is meg lehessen belőle úgy enni, hogy még mindig kellemes az íze?
Hát ez csak annyit árulok el, hogy én megkóstolom, amikor én bekeverem, tehát a levet is megkóstolom, és úgy csinálom, úgy adagolom.
Hűvös is az ajkaimon.
Hogyan telik most egy napja? Ugye nyári időszakban beszélgetünk, áruljuk el a kedves hallgatóknak, most valóban szezonja, aktualitása van a fagylaltnak. Tulajdonképpen mettől meddig tart a fagylalt szezon?
Általában március-április elején nyitok, amikor jó az idő, tehát én határozom meg. Amikor már úgy gondolom, hogy egy hét vagy két hét jó idő van, akkor már érdemes kinyitni, és ősszel általában szeptember közepén zárok be, mert amikor az iskola megkezdődik, akkor már sok a kiadás a gyerekeknek, ezt már tapasztalom ennyi év alatt, akkor már nem érdemes nyitva tartani. Mert ugye kiköltekeznek a szülők, és ugye meg kell gondolni, hiába én ennyiért adom, de hát ha most azt számolom, hogy 4 gombóc fagylaltot megesz, és ezt sajnos sok embernek meg kell gondolni, hogy most mit vegyek, fagylaltot, vagy vegyek 2 füzetet a gyerekemnek. Úgyhogy én általában szeptember közepén bezárok.
És ebben az időszakban, az adott időszakban minden nap nyitva van?
Minden nap nyitva van, nincs szünet, úgyhogy én állandóan nyitva vagyok minden nap 12-től 7-ig, mert ugye délelőtt nekem keverni kell, meg hát beszerzés van, meg mindenkor mindig megyek iskolcra, meg ahova kell. Intézem a dolgomat.
És visszajáró vendégei vannak, ezt a 40 év alatt nyugodtan kijelenthetjük.
Nekem csak az van. Nekem nincs átmenő forgalmam. Nekem a helybeliek vannak, akik, mikor nyitottunk, gyerek volt, most ezt hozza a gyerekeit ide hozzám fagyizni.
Szép, hogy a generációk hogyan és hogyan örökítik a szép és jó szokásokat.
Így igaz, úgyhogy én örülök neki, mert mindenkit ismerek. Tehát itt a faluban tényleg nincs, akit ne ismernék, de engem is mindenki ismer. De a nevemet jóformán csak úgy tudják, hogy Józsi bácsi. Ha bemegyek a boltba, ott is kiabálnak utána a gyerekek. Szia Józsi bácsi, úgyhogy nekem ez a boldogság.
És nem is az igazi vezeték neve alapján szokták beazonosítani, hanem ahogy említettem is, a Fagyis Józsi bácsi.
Igen, igen. A nevet sokan nem tudják, hogy a vezeték neve, de nem is érdekes, úgyhogy elég annyi, hogy Józsi bácsi fagyizója, ezt mindenki tudja, hogy ki az, és ide irányítanak, hogyha valaki keres, mert van olyan, hogy most legutóbb is megjelent a Facebookon, vagy hol, nem tudom már hol, és jöttek Miskolcról is, hogy olvastuk a cikket, hát kijöttünk már megnézni, hogy ki az a Józsi bácsi. És mikor megmondom, hogy mennyi idős vagyok, akkor már nem akarják elhinni, hogy én 85 évesen még csinálom, de hál' Istennek bírom csinálni, és addig, míg én bírom csinálni, addig fogom is csinálni. Mert utána bezár a bazár.
Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy valóban nem lehetne megmondani önről, hogy hány éves. Nagyon jól tartja magát, és mindenkihez van egy kedves szava, sőt, több kedves szava is, mindenkihez olyan kedvesen közelít.
Igen, hát szava, lényeges, hogy az emberek tartsák egymással a kapcsolatot. Ne fújjanak egymással, ne haragudjanak egymással. Rövid az élet, ezt ki kell használni úgy, hogy az jó legyen. Nekem ez a véleményem, és ezért mondom, én nekem mindenki kedves. Mindenki, főleg a gyerekek.
Hogyan kell a gyerekekkel bánni? Megértéssel? Türelemmel? Mindig a kedvükbe kell járni? Ön mire törekszik?
Én arra törekszek, hogy mindig kedves legyek velük. Ha meg tudom véletlenül, mint tegnap volt egy érdekes, és ott jött egy édesapa a gyerekével, és Nevin nevezte, és rájöttem, hoppá, ennek a gyereknek most van a névnapja, és amit kért az édesapja, mondtam neki, hogy ez Józsi bácsi ajándéka, ezért most édesapa nem fog fizetni, mert Józsi bácsi ezt ajándékba adja neked a névnapodra. És azt látni kellett a gyereket, amilyen boldog volt, hogy Józsi bácsi felköszöntötte őt, mikor hazament, az anyjával beszéltem utána, hogy az volt az első szava, hogy dicsekedjen, hogy Józsi bácsi felköszöntött. Ilyenekre kell odafigyelni.
Apróságok ezek, de nagyon fontos apróságok.
Nagyon fontos, mert a gyerekek ezeket nagyon megjegyzik. Nagyon megjegyzik, hogy milyen vele szemben. Tehát én nem is tudnék olyan lenni, hogy mogorván álljak ott bent az ablak mögött, azt nézzek a gyerekre, hogy rosszul legyen, megijedjen tőlem. Hát nem lehet, nem. Ezt szeretni kell csinálni. A gyerekeket, mondom, én csak ezt mindig azt hajtom. Gyerekeket szeretni kell, nem megjátszani, mert azt nem lehet, mert a gyerek észreveszi. Úgyhogy ezért szeretnek idejönni a gyerekek. Amikor már kapunk bejön, az rohant felém, hogy Józsi bácsi, szia, ha fiú, akkor nyomja a kezit. Tehát ez ettől boldogabb nem lehet az ember.
Az az elmúlt 40 évből eszébe jut most hirtelen valamilyen szép történet, kellemes történet, amire jó visszaemlékezni, ami olyan emlékezetes marad önnek, amíg csak él?
Hát, nagyon sok ilyen van. Nagyon sok ilyen van, mert például vannak olyanok, hogy jön ide a szülő, hogy a gyerek senkihez nem szól. Az óvodában is csak a gyerekekkel beszél felnőtt, mikor közelít felé, bújik el. Itt megszólal. Itt megszólal, szépen mondom, hogy gyere gyönyörűm, mit kérsz? Nem akarja megmondani. Hát mondom, jó, ülj le, gondolk. Végig, hogy mit kérsz, kis idő múlva oda jön és kéri. És utána már beszél. És mondja a szülő, hogy hát ezt senki nem tudta még elérni vele. De ez nem is egy van. Ilyen. Nagyon sok van.
Igazi jó pedagógus ön.
Hát, pedig semmi közöm a pedagógiához, mert építőiparos voltam, Bayernnél dolgoztam, én belecsöppentem ebbe a fagyiba, és imádom csinálni. Ez a lényeg.
Beszéljünk még a fagylaltozás kísérő eszközeiről. Töltsér, a gyöngyök, a színes gyöngyök, a csoki öntet. Ezek mennyire szükségesek? És erről még beszéljen, legyen olyan kedves, vagy ismertesse, hogy milyen széles ma a kínálat, a paletta.
Hát a gyerekek imádják a cukrot, ezt az apró zizit, mert színes, és ráteszi az ember a fagylalt, ha beleforgatom, tehát én nem szórom, én beleforgatom, amikor már belenyalt, már nem, csak előre kell kérni, hogy cukrot kér, mert akkor beleforgatom, mert nem szórom ott szanaszéje. És hogyha például csoki öntetet is kér rá, vagy eperöntetet is kér rá, akkor nagy tőcsérbe teszem, hogy ne folyjon a kezére, az enyémre sem, meg a gyerek kezére sem. Hiába drágább a nagy töltsér, mondom, nekem nem ez a lényeg. Nekem egy minimális jön rajta, akkor nekem az bőven elég, tehát én nem, ebből nem lehet meggazdagodni. Ebből családot nem lehet eltartani, ezt csak szeretni kell, csinálni kell, ameddig bírja az ember, kész, ennyi.
Mi a jellemző? A gyerekek inkább töltsérben kérik a fagylaltot? Vagy ilyen kis fagylaltos kehelyben?
Zömmel töltsérbe kérik. Nagyon kevesen eszik pohárból, vagy tégelyből, főleg azok, akik lisztérzékenyek.
Valóban itt álljunk meg egy szóra. Önnek még arra is oda kell figyelnie, hogyha gluténmentes, lisztérzékeny. Gondolom, hogy a termék kínálatában ilyen fagylaltot is kínál.
Fagylaltom az egyfajta van. Van gluténmentes, de hát olyan minimális igény van rá, hogy azt nem. Akkor ajánlok neki valami mást. A lisztérzékenynek egyértelműen a pohárba adom, nem adom töltsérbe, mert ha közlik velem, mert ha nem tudok róla, akkor nyilván, de ha közlik velem, akkor én ajánlom a poharat, tégelyt, beleteszem neki kanálra, megeszi, semmi baj nem történik. Eddig hál' Istennek, hogy lekopogjam, majdnem 40 évig nem volt ilyen bajom, mert mindig odafigyeltem az ilyenekre.
Ha fagylalt, akkor gombóc. És általában a gyerekek azon versenyeznek, hogy ki tud és ki kaphat és ki tud több gombócot megenni. Mi az általános, Józsi bácsi? Milyen mennyiségeket kérnek és szeretnek elfogyasztani a gyerekek?
Hát a pici gyerekek azok általában egy gombócot esznek, de azoknak is nagy tőcsérbe teszem, mert ugye ő lassan eszi, mert még nincs hozzászokva. Már olyan 5 éves gyerekek már 2 gombócot esznek, a 10 fölöttiek már a 3-at rábeszélik a szülőket, hogy 3 gombócot tegyenek. 4 dekás, ugye, az 3 gombóc, az 12 deka. Én nem húzom le, biztos, hogy megvan a súly, de ők már 3-at esznek. Az én nagyfiam az 5-tel kezdi naponta, nem unja meg még most se. Úgyhogy imádja a fagylaltomat, és mondom, még a mai napig is megeszi.
Gondolom az unokái is szeretik a fagylaltot.
Nem mindegyik.
Nem mindegyik?
Nem mindegyik. Nem mindegyik. Van olyan unokám, amelyik egy héten, ha 1-2 gombócot megeszik, ő inkább a csokit teszi. És hát tudomásul veszem, hogy ő nem szereti. Amelyik szereti, annak adom. Már vannak olyan nagy unokáim, akik kiszolgálják önmagukat, úgyhogy ügyesek.
Ennyi év elteltével nyugodtan kijelenthetjük, hogy jó ötlet volt évekkel ezelőtt ebbe a vállalkozásba belefogni, belekezdeni. Ön is így látja ezt?
Hát így látom, mert akkor már abba hagytam volna, hogyha nem így látnám. És ugye sokan nyitottak már itt, nem kell mondani neked, hogy mennyien nyitottak már itt fagylaltozót, és mindegyik abba hagyta, mert azt hitték, hogy jó, hát ez micsoda nagy üzlet. meg alkalmazottat tartottak, nekem soha nem volt alkalmazottam.
Ez is egy lényeges dolog, hogy ön mindig saját maga szolgálta ki a kedves vendégeket.
Igen, mert én nekem az én rovásomra senki ne csináljon semmit, és általában a alkalmazott az mindig csak olyan GPS-en kiszolgál, én nekem ez nem jó. Én a vevőket meg akarom tartani, eddig is megtartottam, ezután is meg fogom tartani, és csak én szolgálhatok ki, senki más.
Ami még lényeges az ön fagyizójánál, hogy önnek van ideje a másik emberre, meghallgatja a másik embert, jókat beszélgetnek. Ez a mai világban úgy kell mindenkinek, mint egy falat kenyér.
Igen, én ezt nagyon is hiányolom, mert ezelőtt még nem volt ilyen nagy hajtás. Itt leültek szülők, jöttek az óvodába, beszélgettek. Most nagyon ritka, nagyon ritka. Nem állnak egymással szóba az emberek. És én persze, hogy próbálok velük beszélgetni. És örülnek. Van olyan vevőm, most is hívtam már, megkér, hogyha ilyen fagylalt lesz például kék szőlő, akkor hívjam már fel, mert akkor jönnek fagyizni. Már az előbb telefonáltam neki, hogy kék szőlő lesz, gyere. Én szeretek velük beszélgetni, mindenkivel.
Itt legalább, ha megérkeznek az emberek és fagyiznak egy jót, akkor nem kell sietni, nem, van idő, mindenki. És mindenki ráér egymásra.
Mindenki ráér, itt egy bizonyos időt mindenki eltölt, és egymással szóba állnak. Mert ha itt ülnek, már akkor szóba is állnak egymással, ami hiányzik nagyon az embereknél.
Milyen érdekes dolog, hogy a fagylalt kell ehhez, valamint egy kedves ember, ez a két alapvető dolog, és már is létrejön az a fajta környezet, az a fajta lehetőség, amire tulajdonképpen mindenki vágyik. Igen, itt megtalálja a békeszigetét.
Igen, mert az az igazság, hogy volt olyan vendéglátó egység, ahol árulták a fagylaltot, és ugye ott ültek mellette a részeg emberek, és a gyerekek látták, hogy néz ki egy részeg ember, hát ezt ne tanítsuk már meg a gyerekekkel. És én annak idején, mikor nyitottam ezt, én azt mondtam, hogy legyen már egy hely, ahol a gyerek nem látja a részeg embereket. Itt nálam soha alkoholt nem ihatott senki, mivel hogy én sem fogyasztom, de amúgy sem engedném, hogy legyen már egy hely, ahol mehetnek nyugodtan a gyerekkel, józan emberek ülnek ott, józan emberek beszélgetnek, és nem kell látni a részeg embert. És én ezért mondtam azt, hogy legyen már egy hely, ahol nincs alkohol. Volt olyan dolog, hogy ellenőriztek, mert valaki följelentett, hogy én alkoholt árulok. Mikor kijött az ellenőr, mondtam neki, művész leszel, hogyha találsz ita, menjél be nyugodtan a raktárban, meg mindenütt, még a lakásomat is megmutatom neked. Mert nálam alkoholt egy dekát nem találsz. Nem tudom, ki volt a jó akaró, aki ezért feljelentett, hogy én italt árulok. Mondom, ilyen is van. Tehát ezt tudomásul kell venni, vannak jó akarói az embernek. Én nem tudnék ilyen lenni minden esetre, úgyhogy én maradok ilyen, amilyen vagyok. Már nem fogok változni koromnál fogva sem, de amúgy sem tudnék változni.
De áll a jó Istennek, az élet önt igazolta.
Igen, mert én a Bájúnél is, ahogy dolgoztam, ugye 70 asztalos volt a kezem alatt, úgyhogy azoknak voltam a főnöke. Engem mindenki tisztelt Józsi bácsinak szólított 30 éves koromban is, és én végig Józsi bácsi maradtam, és mikor megszűnt a cégem, akkor ide rengetegen eljöttek még a volt dolgozóim meglátogatni. Tehát ha olyan rossz lettem volna, akkor nem jöttek volna utánam.
Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, ha egyfajta összegzésként meg kellene fogalmaznunk, hogy miért jó ezzel foglalkozni, miért jó a fagyi készítéssel foglalkozni az ön mindennapjaiban, hétköznapjaiban, akkor mit válaszolna erre a kérdésre?
Én csak azt válaszolnám erre a kérdésre, hogy én belecsöppentem ebbe a fagylaltba, és imádom csinálni, imádom a gyerekeket, és nem tudok munkanélkül lenni. Tehát ez nekem nem létfontosságú, hogy én ebből élek, mert nekem, hál' Istennek, jó nyugdíjam van, mert egy kicsi jön, az nem állt sosem, de nem ez a fő foglalkozásom. De szeretem csinálni, és nem fogom abba hagyni, míg bírok mozogni.
Udvari Józsefnek, akit Alsó Zsolcán és környékén mindenki csak a Fagyis Józsi bácsiként ismer. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a Jóisten áldását kívánom.
Köszönöm szépen, Erzsikém. Tudom, hogy te ismersz engem nagyon régen, mert itt lakunk az utcában, úgyhogy amikor te születtél, kicsi jágy voltál, akkortól ismernek benneteket. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy csináltál velem egy riportot.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Én sosem feledkezem meg rólad. 14. Leó pápa üzenete a nagyszülők és idősek 6. világnapjára. A Márko Iván Rupniknól szóló hírek teljesen megalapozatlanok, az értékelés még folyamatban van, erősítette meg a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója. A Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság és a Deutsche Bundesbank technikai együttműködési megállapodást írt alá. A 14. Leó pápa üzenete a nagyszülők és idősek 6. világnapjára. Idén, július 26-án vasárnap tartjuk a nagyszülők és idősek világnapját, Szent Joakim és Szent Anna emléknapján. Most ismertetjük 14. Leó pápa a világnapra írt üzenetét, melynek témája Én sosem feledkezem meg rólad. Kedves testvéreim! Izajás próféta által az Úr megígéri, hogy sosem feledkezik meg egyikünkről sem. Biztosít bennünket arról, hogy a tenyerére rajzolta arcunkat, és hogy szeretete nagyobb, mint az anya szeretete gyermeke iránt. A próféta segítségével egy meghitt, élénk párbeszédbe pillanthatunk be, melyben Isten minden egyes emberhez és az egész néphez tegező formában beszél. Ma is úgy olvashatjuk ezeket a szavakat, mint amelyek valamennyiünkre vonatkoznak, s mindenki magára vonatkoztatva hallhatja, sosem feledkezem meg rólad. E szavak vigasszal és bizalommal töltenek el, választ adnak az ember szívét szorongató érzésre, elhagyott az Úr, megfeledkezett rólam. A Szentírásban, különösen a Zsoltárokban, hányszor fakad imádság abból a fájdalmas magára hagyatottságból, amelyben az ember úgy érzi, hogy senki sem törődik vele, és élete senkinek sem fontos. Az elfeledettség fájdalmas érzése sajnos sok ember közös tapasztalata, s köztük nem kevés az idős ember. Isten szeretete azonban senkiről sem feledkezik meg, igazságot szolgáltató tettként mutatkozik meg, és választ ad a névtelenségre, melyben az emberi élet oly gyakran elvész. Mintha sok idős ember életére fátyol borulna, mely elhalványítja arcvonásaikat, s a feledés homályába burkolná őket. Ez történik azokban a házakban, ahol magány uralkodik, s azokban az idős otthonokban is, ahol félő, hogy az emberek egyedisége az ágyszámukra vagy betegségükre szűkül. A nagyszülők és idősek világnapja jó alkalom arra, hogy újra felfedezzük, az egyház arra kapott meghívást, hogy mindenki anyja legyen, és bármely életkorban mindig lehetséges újra ráébredni, hogy Isten fiai és leányai vagyunk. Legyen ez a nap ösztönzés mindenki számára, különösen a fiataloknak, hogy újra gyakorolják azt a szép szokást, hogy meglátogatják nagyszüleiket, a család idős tagjait, s azokat is, akiket senki sem látogat. Vigyétek el nekik ezzel az üzenettel és jelenlétetekkel a pápa közelségét és szeretetét, buzdít 14. Leó pápa. Tegyétek lehetővé, hogy a próféta szavai, én sosem feledkezem meg rólad, egy figyelmes és szeretetteljes találkozás formáját öltsék. Egy olyan korban, amikor egyre inkább felgyorsulnak a folyamatok, és sok minden darabjaira hullik, a konkrét hús-vér ember továbbra is rászorul arra, hogy gondoskodjanak róla, hogy észrevegyék és elismerjék. Gyengéd kezekre, odafigyelő értelemre és jóságos szavakra van szüksége. A digitális kultúra megsokszorozza a kapcsolódásokat és új találkozási lehetőségeket kíván. Az emberi szív azonban továbbra is őrzi a közelség nélkülözhetetlen igényét, idézett a pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából. Az egyház ismeri idősebb gyermekei szenvedését. Jól tudja, hogy sok esetben előítéletekkel tekintenek rájuk, és tehernek tartják őket. Tudatában van annak, hogy a nyereségközpontú gazdaság gyengíti a családi kötelékeket. Tudja, hogy sok idős embert magukra hagynak gyermekeik, akiket a kivándorlás vagy olykor a háborús szolgálat kényszere szakít el tőlük. Mindezen okok miatt örömmel hirdeti az Úr ígéretét. Én sosem feledkezem meg rólad. Minden életkorban, de különösen akkor, amikor már nem vagyunk fiatalok, vigasztaló felfedezni, ahogy boldog első János Pál mondta, hogy Isten alkonyt nem ismerő szeretetének címzettjei vagyunk, és tudjuk, tekintetét mindig rajtunk tartja, még akkor is, amikor úgy tűnik éjszaka van. Édesapánk ő, de még inkább édesanyánk. Még ha nem is magától értetődő így gondolkodni, az igazság az, hogy öregen sem szűnünk meg fiak és leányok lenni, ezért nap mint nap érvényes marad a meghívás, hogy vessük magunkat Isten karjaiba, aki egyszerre apai és anyai szeretettel szeret bennünket. 14. Leó pápa így folytatja a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetét. Isten gyengéd szeretetének a felfedezése sokak számára az élet folyamán történik meg, olykor éppen annak utolsó szakaszában. A múlttól eltérően ugyanis egyre gyakrabban előfordul, hogy valaki úgy jut el az időskorba, hogy nem volt valódi hittapasztalata. Az előre haladott kor ebben az esetben, azokból a kérdésekből kiindulva, amelyek az élet ezen szakaszában különösen sürgetően vetődnek fel, alkalmas idővé válhat a lelki élet megkezdésére vagy újrakezdésére. Ezen az új úton felismerhetjük, hogy Isten, amint Szent Ágoston mondja, anya, mert melenget, táplál, szoptat, oltalmaz. Ez a felismerés segít abban, hogy ne szégyeljük a felszínre kerülő törékenységet, és annak megértésében is, hogy mindannyian mindig rászorulunk egymásra, s az odafigyelés és a gondoskodás koldusai vagyunk. Ekkor pedig gyermeki bizalommal fordulhatunk imádságban Istenhez, aki közel jön hozzánk, és akit tanulunk felismerni gyengétségében. Sosem késő, hogy elkezdjünk hozzáfordulni. Ez mindannyiunk számára nagy ajándék lehet, állapítja meg üzenetében a pápa, majd így szól. Kedves idősek, Ferenc pápa új népnek nevezett benneteket, mivel az emberiség történetében még sosem volt ilyen magas az időskorúak száma. Ezért különösen fontos, hogy veletek, mint új néppel elgondolkodjunk azon, mi lehet a hivatásunk akkor, amikor úgy tűnik, hogy az ember életét kezdettől kísérő törékenység kerül túlsúlyba. Azt szeretném mondani nektek, hogy ne féljetek a törékenységtől. Éppen ez a gyengeség rejt magában olyan új lehetőséget, amely az élet többi időszakát is megvilágítja. A törékenység ugyanis, ha elfogadjuk és elismerjük, megnyitja a szívet a kölcsönös támogatásra, és annak segítségül hívására, aki megadhatja azt, amit semmiféle emberi hatalom nem képes biztosítani, a szívek mély kiengesztelődését, s ezzel együtt az igazi békét. Így élhetjük meg keresztényként az öregkort, törékenyen, ugyanakkor meghívottként, hiszen minden férfi és minden nő idősen is újjászülethet, és a prófétával együtt kiálthatja, megtérés és nyugalom által szabadulunk meg, nyugodtság és bizalom által lesz erőnk. Ez az erő arra hívhat bennünket, hogy az emberi együttélés biztosítása érdekében ne a gőg és a hatalom útját válasszuk, hanem a kiengesztelődés és az igazi béke útját. Ebben az időszakban, melyet oly nagy mértékben sújt a háborús és a társadalmi erőszak, sokan teszik fel a kérdést, hogy milyen világban fognak felnőni unokáik. Arra buzdítalak benneteket, kedves testvéreim, hogy csatlakozzatok hozzám, és kitartóan imádkozzunk, hogy mielőbb béke köszöntsön az egész világra. Idős testvéreim, köszönöm, hogy nap mint nap imáitokkal, különösen a rózsafüzér imádkozásával támogattok. Szívből viszonzom ezt, és azt kívánom, hogy az Úr újítson meg bennünket mindenkor, a hitben, reményben és szeretetben. Ő, aki sosem feledkezik meg rólunk. Zárja üzenetét 14. Leó pápa, az idősek és nagyszülők 6. világnapjára. Imádság a nagyszülők és idősek 6. világnapjára. Mennyei Szent Atyám, Te minden embert oltalmazol, kérlek, őrizd meg engem is öregségemben. Krisztusban megismertetted velem nevedet, nem botránkoztál meg gyengeségemen. Tenyeredben tartasz, és megsimogatod ráncos arcomat. Te sosem feledkezel meg rólam. Add, hogy ne féljek gyengeségemtől. Add, hogy tudjam szeretni, ahogyan te szereted. Add, hogy tudjam meghallgatni, ahogyan te meghallgatod. Add, hogy tudjam vállalni, ahogy te is vállaltad, aki nagyságodban alázatosságba öltöztél. Add, hogy az időskor megszabadítson bennünket minden gőgtől és megosztottságtól, hogy ezeket az éveket egységben élhessük benned, aki sosem feledkezel meg rólunk. Amen.
Bruni, a Rupnikról szóló hírek teljesen megalapozatlanok, az értékelés még folyamatban van. Matteo Bruni, a Szentszék sajtóirodájának igazgatója, a médiában az elmúlt napokban megjelent bizonyos információkkal kapcsolatban nyilatkozott, kifejtve, hogy az érintett egyházmegyéktől, a jezsuitáktól, az érdekelt felektől és a sajtótól származó dokumentumokat még vizsgálják. A kánonjog ítéli meg és szab ki büntetéseket az egyház belső életével kapcsolatban, és a volt klerikus továbbra is azoknak az országoknak a törvényei alá tartozik, ahol a bűncselekményeket elkövették. Minden olyan hír, amely a Márkó Iván Rupnik ügyét követő bírák döntéséről szól, teljesen megalapozatlan, jelentette ki Matteo Bruni, a Szentszék sajtóirodájának igazgatója, újságíróknak adott nyilatkozatában az elmúlt napokban a médiában megjelent bizonyos információkkal kapcsolatban. Elmagyarázta, hogy az ügy értékelése még folyamatban van, és a testület az érintett egyházmegyéktől, a jezsuitáktól, az érdekelt felektől és a sajtótól származó dokumentumokat vizsgálja. Bruni pontosította, hogy a peres eljárás folyamán, mint minden bírósági eljárás során, a folyamatban lévő tevékenységgel kapcsolatos semmilyen információt nem szabad megosztani az eljárás iránti tiszteletből, valamint az ügyben érintettek megkárosításának elkerülése érdekében, elkerülve az elmúlt napokban tapasztaltakat. Amennyiben a testület további információkra tart igényt, azok beszerzéséről maga gondoskodik, tette hozzá a Szentszék sajtóirodájának igazgatója. Az egyházjogi büntető eljárás bírósági jellegű, és az esetleges bűncselekmények elévülésének mellőzésével folyik, pontosította az újságíróknak küldött közlemény, amely az egyházjoggal összhangban állást foglalhat a bűnösség vagy annak hiányok kérdésében. Ez utóbbi jogosult ítélkezni és büntetéseket kiszabni az egyház belső életét érintő ügyekben, míg Rupnik továbbra is azon országok joghatósága alá tartozik, amelyek területén az esetleges bűncselekményeket elkövették, így ezen bűncselekmények elévülési idejét az egyes országok jogszabályai határozzák meg az egyházi hatóságoktól függetlenül. A Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság és a Deutsche Bundesbank technikai együttműködési megállapodást írt alá. A két intézmény közötti technikai együttműködési megállapodás aláírására július 17-én került sor a Vatikánban. A partnerséget azt tette szintén lehetővé, hogy a Szentszék egyértelműen elkötelezett annak érdekében, hogy megerősítse a pénzügyi felépítményének összhangját a nemzetközi szabványokkal. Július 17-én pénteken a vatikáni Palazzo San Carlo-ban a Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság és a Deutsche Bundesbank egyetértési megállapodást írt alá a két intézmény közötti technikai együttműködésről. A Deutsche Bundesbank nevében a megállapodást Burkhard Balz, az igazgató tanács tagja, a Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság nevében pedig Federico Antellini Russo igazgató írta alá. A megállapodás a Szentszék és a Vatikán Városállam pénzügyi szektorának felügyeleti hatósága, valamint a Német Szövetségi Köztársaság központi bankja közötti kapcsolat további erősítését jelenti. Ez a kapcsolat az évek során folyamatosan fejlődött, és az elmúlt hónapokban jelentősen javult. A partnerséget a Szentszék egyértelmű elkötelezettsége is lehetővé tette, hogy megerősítse a pénzügyi felépítményét a nemzetközi normákkal összhangban. A nagyobb átláthatóság, elszámoltathatóság és professzionalizmus révén a Szentszék egyre szilárdabb hitelességet épített ki a nemzetközi pénzügyi közösségen belül. A memorandum célja a két intézmény közötti közös erőfeszítések és kölcsönös együttműködés megszilárdítása és továbbfejlesztése a pénzügyi felügyelet területén, többek között képzési kezdeményezések, valamint a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréje révén. A közös cél a nemzetközi pénzügyi rendszer átláthatóságához és fenntarthatóságához való hozzájárulás, ahogy Balz nyitó beszédében kijelentette, ezen egyetértési memorandum aláírásával megerősítjük közös elkötelezettségünket az integritás, az átláthatóság és a nemzetközi együttműködés elvei iránt. Ez a megállapodás keretet biztosít a folyamatos információcseréhez és a kölcsönös támogatáshoz, tükrözve közös törekvésünket, hogy a közjót egy stabil és tisztességes pénzügyi rendszeren keresztül szolgáljuk. Federico Antellini Russo, a Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság igazgatója megnyitó beszédében elmondta, hogy ennek az egyetértési megállapodásnak az aláírására a hatóság létrehozásának 15. évfordulóján kerül sor, és mindössze néhány héttel azután, hogy hatályba lépett a felügyeleti és pénzügyi információs hatóság új statútuma, amelyet 14. Leó pápa hirdetett ki. Mint az ilyen mérföldkövek és évfordulók esetében gyakran előfordul, ez lehetőséget kínál számunkra arra, hogy elgondolkodjunk a megtett úton, de mindenekelőtt arra, hogy bizakodva tekintsünk a jövőbe. Remélem, hogy a két intézmény közötti együttműködés tovább erősödik, és még szorosabbá válik. Az aláírási ünnepségen jelen volt Mihály Tábláj prelátus, az államtitkárság államokkal és nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos osztályának titkárhelyettese, valamint Christoph Brunner, Németország szentszékhez akkreditált nagykövete is.
A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye ma ünnepli az egyházmegyei búcsút. A Mária Pócsik egy templom falai között és a szabadtéri oltárnál ma is a közös hálaadásé és a lelki megújulásé lesz a főszerep. Ez alkalomból most ünnepi szentmisét közvetítünk Mária Pócsról, melyet Berta Tibor tábori püspök mutat be. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!